Az utóbbi két évben a geopolitikai feszültségek azért elég szépen átalakították a piaci viszonyokat, és ugye úgy tűnik, hogy eszkalálódnak is, tehát hogy nem elég, hogy kitörtek és időszakosan megrengetik a gazdaságokat, úgy tűnik, hogy hosszú távra kell berendezkedni ezekre a konfliktusokra. Ugye elég, ha csak itt a szomszédos háborút említjük, de most a legújabb, ahogy a huszikot tulajdonképpen fogságba ejtették a Vörös-tengert, ez nagyon keményen átalakított mindent. Önök hogy látják a vállalatokat, ez mennyire érintette mélyen a magyar vállalatokat?
Az elmúlt két évben abszolút azt vettük észre, ugye a geopolitikai feszültségek töredezetté tették a globális kereskedelmet. Itt ugye vehetjük igen a szomszédban dúló háborút is, de alapvetően az izraeli konfliktus, illetve a mostani szuezi csatornának a problémája is azért nagyon-nagyon megnehezíti a dolgát a magyar vállalkozásoknak. Egyfajta átrendeződést, egy úgynevezett deglobalizáció felé mutató trendeket vettünk észre, ami a kereskedelmi kapcsolatok szempontjából nagyon fontos, tehát egy felgyorsuló folyamat, ami afelé mozdít el a tégeket, hogy próbáljanak alternatívákat keresni. Amit mi nagyon fontosnak tartunk kiemelni, ez az egyik nyilván a logisztikai költségek, logisztikai problémáknak a megoldása, a másik pedig az energiafüggőség. Ezekre keresünk folyamatosan megoldást.
Tulajdonképpen, ha ezt ilyen globálisan vizsgálom, már a magyar vállalatok szempontjából ez a deglobalizáció, új beszállítók keresése, ez esélyt is teremt sokak számára.
Mindenképpen, tehát itt ezt is ketté kell választanunk. Egyrészt az Európai Unión belül próbálják meg nagyon sokan pótolni azokat a elszenvedett veszteségeket, hogyha ezt idézőjelek közé mondhatom. Másrészt pedig EU-n kívüli forrásokat is keresnek újonnan a cégek. Nagyon jó forrására, amit mostanában látunk, egyrészt Törökország, Moldávia is hasonlóképpen, illetve a balkáni országok közül is nagyon sokan találtak új beszállítókat, viszont a nyersanyagfüggőség, illetve energiafüggőség az, ami Magyarországon igen intenzíven jelen volt, és ez az, amire maga a politika, mint pedig maga a cég rájöttek, hogy nem szabad egy irányba energiafüggővé válni, ezért alternatív megoldások felé mozdultak. Alapvetően, hogyha közelben maradunk, nyilván ezeket az országokat látjuk, egyrészt Lengyelország egy nagyon fontos központja lett Európának, akár egy mini Kínának is csúfolhatjuk, hiszen annyi cég oda költöztette az európai szállítói központjait, viszont ha a mini Kínát átirányítjuk magunkat a rendes nagy Kína felé, azt is láthatjuk, hogy folyamatosan növek igény merül fel magyar vállalkozások részéről, amiket ki kell elégítenünk. Itt gondolhatunk egyrészt, hogy Kínából importálnak, illetve kínai szállítókkal, gyártókkal egyeznek meg a magyar vállalkozások.
Most ugye ebben egyébként az ide települő kínai gyárak szintén sokat segítenek, hiszen ezek mind akár innen abba az irányba, akár onnan ebbe az irányba nagyobb bizalmat teremtenek.
Egyértelműen látjuk ezeket, és ami még egy nagyon fontos pontja ennek, ugye eddig a világ egy dollárfüggő volt. Egy úgynevezett dedollarizációs, egy dollármentesítési folyamatnak is tanulni lehetünk most. Ennek egy részről okai a BRICS államok, tehát ugye Brazília, India, Oroszország, Dél-Afrika, Kína. Másrészt pedig a dollárfüggőséget többek között a kínai állam gyártósorainak áthelyezése, illetve a kínai logisztikai folyamatok is felgyorsítják. Nagyon sok cég felfedezte azt, hogy kínai yuanban is lehet fizetni ezeknek a vállalkozásoknak, amivel egy plusz kitettségtől tehermentesíthetik ezáltal magukat.
Azt, hogy yuanban kezdenek el elszámolni cégek, gondolom akkor itt a magyar cégekről beszélünk elsősorban, ez hol ad plusz lehetőséget? Az ember mindig arra gondol, hogy mondjuk egy dollár kitettség, az persze egyik oldalról kockázat, de azért mégiscsak egy stabil fizetőeszközről van szó. Vagy már ez sem igaz így?
De mindig is egy biztonságos menedék marad az amerikai dollár. De főleg, hogyha a magyar vállalkozásokra térünk ki, fontos figyelembe vennünk, hogy a dollár kitettség egy magyar cég számára, főleg abban az esetben, hogyha forintos elszámolásra dolgozik, dupla kitettséget jelent. Ez annak köszönhető, hogy egy magas bétájú devizáról van szó itt a forint esetében, ami, hogyha lefordítjuk magyarra, azt jelenti, hogy az amerikai zöld hasúnak a mozgás az euróval szemben befolyásolja a forint dollár árfolyamát. Tehát abban az esetben, hogyha a dollár erősödik vagy gyengül, az kétszeres teljesítményben mutatkozik vissza a dollár forint árfolyamába. Még egyszer lefordítva, hogyha dollár erősödik az euróval szemben, a forint kétszer olyan gyorsan gyengül a dollárral szemben, mint például az euróval szemben. És ez egy fantasztikusan nagy felismerés a cégeknek mostanában, és emiatt érdemes egyébként átgondolniuk azt, hogy mi történik abban az esetben, hogy a kínai yuanban fizetik ki a szolgáltatóikat.
Erről viszont beszélj egy pár szót még, hogy a kínai yuan mozgásáról mi mondható el ilyen esetben? Tehát a forinttal együtt tud mozogni, vagy hasonlóan mozog, vagy ez egy másfajta kitettség lesz?
Ez abszolút egy másfajta kitettség, viszont az euró-dollártól független kitettség. Ilyen esetekben egy egzotikus devizapárról beszélünk, és magát a kínai yuan, illetve a forint árfolyamát meghatározza egyszer a magyar gazdaság, illetve a kínai gazdaság szerepe. Nyilván érezhető, hogy azért a kínai gazdaságot nem lehet összemérni a magyarral, így jellemzően ezt figyeljük elsősorban, hogy milyen jellegű felértékelődési folyamatokat, milyen ingatlan piaci helyzet van például Kínában, és ez általában milyen hatással van, milyen import vagy export ösztönző hatással van a kínai gazdaságra. Abban az esetben, hogyha Kína szeretné fellendíteni az export tevékenységét, akkor valamilyen szinten manipulatív eszközökkel, de belenyúl, és ezáltal gyengíti a kínai yuannak az árfolyamát, ami nyilvánvalóan jó a magyar cégek számára. Abban az esetben, amit most látunk egyébként, hogy Kína felerősíti saját devizáját, tehát próbálja a saját pozícióját erősíteni, ott viszont olyan jellegű ügyletekhez tudunk nyúlni, ami által akár egy kockázatmentes devizaváltás során, egy határidős ügylet során be tudják akár egész évre rögzíteni a yuannal szemben árfolyamát vállal a közösvezetők.
Akkor erről is beszélünk egy pár szót, hogy az utóbbi években talán pont a beszélgetésünk elején említett geopolitikai feszültségek okán nőtt a vállalkozások tudatossága az ilyen pénzügyi akciók iránt, vagy pénzügyi megoldások iránt, vagy pedig ez csak egy most felerősödő igény?
Abszolút felerősödött, tehát ezt mindenféleképpen megállapíthatjuk. Itt akár visszanyúlhatunk a geopolitikai helyzet előtti COVID-válságra is, ott is ugye volt egy árfolyamszint, ahol egy 10%-os gyengülés produkált a forint. A másik oldalon ugye elérkezett az orosz-ukrán háború, ahol szintén egy 10%-os gyengülésbe került bele a forint. Nyilván ez felnyitotta a vállalkozás vezetőknek a szemét, főleg azoknak, akiknek bármilyen más devizában van kitettségük, mint a forint. Főleg akkor, hogyha a bevételük forint oldalon van. Nyilván a másik oldalnak is nagyon fontos megismernie az, hogy milyen kamatkörnyezetben érzékelhető most éppen aktuálisan a forint, ezáltal milyen jövőbeli tevékenységeket tudnak maguknak biztosítani egy adott árfolyamon. Mi azt látjuk, hogy a cégen belül az iBond First-nél legalább 600 magyar cégből 250-nél felmerült ennek az igénye, ami körülbelül 200%-os növekedést jelentett egyébként 2022-ről 2023-ra. Tehát egy fantasztikus folyamaton vagyunk túl.
Első hallásra az ember azt gondolja, hogy ez egy természetes reakció a cégek részéről, hogy ilyen ügyletekhez fordulnak, ilyen pénzügyi kockázatkezelési módszereket alkalmaznak. Belemeltünk röviden abba, hogy igazából mekkora költséggel, vagy milyen mértékű költséghez képest mekkora biztonságot ad, vagy akár még plusz hasznot is hozhat egy-egy ilyen ügylet?
Én azt gondolom, hogy ez egy nagyon komplex kérdés. Az iBond First abban nyújt különlegességet, hogy mi próbáljuk megismerni egyébként a vállalkozás vezetőknek a gondolatait, lehet pénzügyi vezető, lehet cég tulajdonos, bárki, milyen elképzelésekkel dolgozik. Ez nem egy fekete vagy fehér kérdés, itt azt kell megnéznünk, hogy kinek milyen árazási politikája van, és ehhez milyen jellegű szolgáltatást tudunk nyújtani. Vannak költségesek, illetve vannak kevésbé költséges termékek, amit tudunk ezen a termékpalettán biztosítani. Abban az esetben, hogyha valakinek mondjuk egy nagy áréssel tud dolgozni, érdemes akár fél évre, egy évre előre befektetnie magát a pénzét bizonyos időközönként, és akkor azáltal, hogy van egy 1%-os, 1,5%-os pluszköltsége, meg tudja védeni például a saját 10-15%-os profit marginját. Abban az esetben viszont, hogyha a piac ellenünk dolgozik, tehát ergo a forint erősödő teljesítményt tud nyújtani ebben a helyzetben, akkor egy egyszerű spotváltással akár tudják keverni, így még magasabb hozamra tudnak szert tenni.
Tehát akkor az elmondható, hogy bármi is lesz a piacon a jövőben, ugye ami eléggé kiszámíthatatlan, egy-egy ilyen ügylettel a veszteség minimalizálható, és akár plusz nyerességre is szert lehet tenni.
Így van, tehát amit én el szoktam mondani, ezzel az üzlettel nem nyerni szeretnénk semmilyen cégnek, hanem szeretnénk bebiztosítani azt, hogy milyen jelenlegi piaci pozíciójuk van. Ezen felül, hogyha bármi jön, az csak plusz hozadék, viszont nem lesz veszteség rajta, pontosan ahogy mondta.